Sziasztok, ez a Hekk és Lángos VIP adásának a 10. része. Itt van velünk a stúdióban Béla. Hello, Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
Azért kezdem így, mert bár a vendégeket illik bemutatni, de a B az előrébb van, és megszoktam, hogy kisebbségnek diverzitás és ilyesmi miatt.
Mind, szoktam mondani, hogy én itt vagyok, de nem vagyok érdekes igazából, úgyhogy...
Illetve itt van mellettünk Sanyi. Szia, Sanyi.
Sziasztok.
Illetve hát visszatért közénk Rezső is. Szia, Rezső.
Sziasztok.
Miről fogunk erről az adásban beszélni? Ez nekem nagyon kérdőjeles, mert hogy így show notes nincs előttem, adástehet nincs előttem, a srácoknál kb. Két ilyen raklapnyi papír van, amiben nem is akarok belenézni. Úgyhogy beszélgettünk itt a felvétel előtt szerződésekről, okos szerződésekről, illetve mivel itt van Sanyi is, én gyanítom, hogy lesz köze valahogy a blockchainhez is, úgyhogy hát srácok, rakjátok össze, mert én teljesen vakon vagyok. Tehát hogy is jött ez, meg mi is lesz ez, meg hogy vagyunk, meg mint vagyunk?
Az itt a lényeg, azt beszéltük Sanyival, hogy mielőtt eljutnánk a téma csúcsára, azaz az okos szerződések kérdéskörére, először is közelítsük meg a témát abból az irányból, hogy mi is az a szerződés, honnan jön ez a történet. Tehát azt kell érteni, hogy azon történelmi előtti korokban, amikor még a névsorolvasás úgy nézett ki, hogy Pali, jelen, Pali, jelen.
Tehát, szerintem megint Palival van. Az egy nagyon jó film amúgy.
Ez nem Bélákkal volt egyébként?
Nem,
Pali. Az a Palikkal volt? Jó.
Nem te... Palik, mert ő a Forma 1-es csávó, hanem Pali.
Nem, Pali. Igen.
Tehát ezekben a történelmi időkben a szerződés kötés lényegében úgy nézett ki, hogy két ember úgy tudott megállapodni egymással, hogy azt maga a törzs az hitelesítette. Az az érdekessége ennek a dolognak, hogy szinte tapinthatóvá válik ezen a ponton a blockchainnek a működése, ahol ugye nódok hitelesítik a rendszernek a működését. Milyen érdekes az áthallás. Ezt követően évszázadokkal később a szerződéskötés már materializálódott, hogy úgy mondjam. Úgynevezett rováspálcán szerződtek az emberek. Ez úgy nézett ki, hogy egy fogtak egy pálcát, ráírt a két oldalára mind a kettő, vagy hát a két felére mind a két fél a megállapodásuk feltételeit, majd ketté törték. Mi történt ilyenkor? Egész egyszerűen csak akkor... Tehát nem lehetett megmásítani a szerződés feltételeit, mert hogyha megpróbáltad másítani, akkor az kiderült akkor, amikor össze akartad illeszteni ennek a pálcának a két felét. Tehát gyakorlatilag így biztosították a szerződéses tartalom letagadhatatlanságát. Erre szerintem vissza fogunk térni erre a témára. És csak ezután, megint csak évszázadokkal később jutottunk el oda, hogy az emberek már papíron szerződtek, sőt, az aláírásuk hitelességéről is gondoskodtak pecsét formájában. Például a pápáknak volt pecsétgyűrűjük, azzal hitelesítették a nyilatkozataikat, és amikor a pápa meghalt, ez nagyjából mindmáig így van, akkor megsemmisítették a gyűrűt, ma már csak egy ilyen X-et kalapálnak bele, vagy hát vésnek bele, ezzel ellehetetlenítve azt, hogy ez a pecsételés, vagy ez a hitelesítés megtörténjen újból.
És de ugye itt nem kellett elmenni végzett hegyéhez, és ott beledobni a mordot tüzébe.
Nem. Minden pápánál.
És... ma meg már nem, bele se gondolnátok, de egy nap több szerződést is megköttök. Tehát amikor elmentek és vesztek egy kenyeret, egy szerződést köttetik, egy adásvételi szerződés. Ennek vannak feltételei, ennek vannak garanciális elemei, egy egész jogág foglalkozik ezzel. Anno, amikor itt voltam a VIP adáson, beszéltünk arról, hogy van a jognak magánjogi és kvázi büntetőjogi ága. Na ez a magánjogi oldalnak a része, itt ugye egymás mellé rendelt felek jogviszonyáról van szó, és ennek a magánjogi résznek a kötelmi jogi része foglalkozik a szerződéses joggal. Na most haladjunk szépen tovább abba az irányba, hogy eljussunk végül az okos szerződésekig. Lényegében digitálisan megkötendő szerződésekről úgy tudunk beszélni, hogy gyakorlatilag a papír alapon én elhoztam egy szerződés mintát, csak hogy szemléletesebbé válhasson.
Kicsit be is fostam, igen.
Én elhoztam egy okos szerződés mintát.
Nagyon jó. Majd oda is eljutunk. Én ezt a szerződés sérülékenység vizsgálat lefolytatására sérülékenységvizsgát lefolytatására készítettem elő. Semmi nem tart vissza attól, hogy én megbízom a Hekes Lángos szerkesztőségét sérülékenységvizsgát lefolytatására. El is hoztam ezt a mintát, ezt akár alá is írhatnánk. Ebből mi következne, hogyha mindannyian aláírnánk, tehát mind a két fél oldaláról, most hagyjuk az adózási kérdéseket, de az következne belőle, hogy egész egyszerűen ti is, meg én is kötelezettségek és jogok alanya lennénk. Tehát engem megilletne az, hogy ti elvégezzétek nekem ezt a sérülékenységvizsgálatot a megfelelő minőségben, titeket pedig megilletne az ellenszolgáltatás. Ez végső soron a szerződés kölcsönös teljesítését vonná magával. Ezt azért mondom, mert először is le kell tisztáznunk ezeket a jogi fogalmakat ahhoz, hogy el tudjunk jutni, hogy ez digitálisan hogy tud működni, illetve a blockchain mentén hogy tud működni. Mi van akkor, hogyha mi ezt digitálisan kötjük, ezt a szerződést? Hiteles-e az az aláírás, ami digitálisan jelenik meg? Mondjuk aláírom ezt a nyilatkozatot, mert ugye a szerződés az két fél jognyilatkozatáról szól, legalább két fél egyöntetű jognyilatkozatáról szól. A beszkennelem az önmagában még nem lesz hiteles. Három fajtája van egyébként az elektronikus aláírásnak. Hogyha egész egyszerűen rányomom egy beszkennelt papírra az aláírásomat, azt régen az elektronikus aláírásról szóló törvény azt úgy idézte, vagy úgy nevezte, hogy standard aláírás, egyszerű aláírás. Ennek önmagában még nincsen joghatása, tehát ez nem lesz azonos a papíralapú szerződéskötéssel, viszont erre is van egy uniós rendeletünk, csak úgy, mint ugye az adatvédelem kapcsán a GDPR. Ez az EIDAS rendelet, pedig kimondja, hogy attól, hogy egy jognyilatkozat elektronikus formában jelenik meg, bírói úton még nem szabad, nem lehet visszautasítani. És hadd mondjam, hogy
ez mit jelent pontosan?
Azt, hogy egész egyszerűen, amikor tehát gyakorlatilag kapsz egy garanciát, te mint szerződés kötőfél, hogy amikor a birtokodban van egy szerződéses nyilatkozat, akár magad részéről, akár másik fél részéről, ez ugye az ügytől függ, hogy neked milyen érdekedben áll, hogy te igazold ennek a hitelességét, hogy ez tényleg megtörtént, akkor a bírói úton, meg egyébként is hatósági úton, mit tudom, milyen úton nem lehet visszautasítani, nem lehet érvénytelennek tekinteni, vagy hiteltelennek tekinteni, mindjárt végigmegyünk ezeken a fogalmakon, nem lehet érvénytelennek tekinteni ezt a nyilatkozatot csak azért, mert elektronikus és nem papíralapú. Ugyanakkor különböző tulajdonságokat kell, vagy különböző attribútumokat kell teljesíteni, vagy ezekkel kell rendelkeznie egy elektronikus szerződésnek. Ahhoz, hogy teljes körű joghatást tudjunk neki tulajdonítani. Először is hitelesnek kell lennie. Másodszorban letagadhatatlannak, illetőleg meghamisíthatatlannak. Ezek érdekes fogalmak, és amikor én először hallottam ezeket, akkor lövésem se volt, hogy ezek mit jelentenek. De ha csak annyit mondok, hogy milyen kapcsolatban van ez az információ biztonsággal, ugyanis a szerződéses jog, hova tovább az okos szerződések területe, az az információbiztonsággal, az kéz a kézben jár. Ugye mindig, amikor VIP adás van itt, mindig előjön az adat három legfőbb tulajdonsága, a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás. Na most mindaz a tulajdonság, amit egy okos szerződésnek vagy egy digitális szerződésnek tulajdonítunk, az a sértetlenség tulajdonságából fakad. Akkor lesz hiteles egy digitális szerződés, hogyha tudjuk igazolni azt, hogy az elvárt forrásból származik. Akkor lesz letagadhatatlan egy szerződéses nyilatkozat, hogyha kriptográfiai úton fel tudjuk ruházni azzal a nyilvánvaló, műszakilag is kideríthető tulajdonsággal, hogy egyrészt az elvárt forrásból származik, másrészt a nyilatkozattevő akaratával azonos tartalommal bír, illetve, és ez a legfőbb, hogy a létrehozása óta nem változott. Na most ugye tudjátok, hogy a hashelés az mire való? hogy egész egyszerűen egy bit sorozatot kapjunk egy bevitt információból, és ne tudjunk úgy módosítani rajta, hogy az ne legyen észrevehető, mert hogyha módosítunk rajta, akkor a hash is megváltozik. Na most ugyanezt az elvet használja az elektronikus szerződés kötés is.
Igen, tehát hogy itt ugye alapvetően az informatikát alapjaitól kellett újra gondolni, és egy paradigmaváltásra volt szükség ahhoz, hogy biztosítani tudjuk ezt a fajta megmásíthatatlanságot. A jelenlegi legnagyobb okos szerződés platformmal, vagy az Ethereum rendszerrel pontosan ezt érjük el egy decentralizált módon.
Igen. Szerintem tisztázzuk le azokat a fogalmakat, hogy milyen fajta elektronikus aláírások vannak, ugyanis nem mindegy. Az a nagy-nagy probléma, hogy még a jogászok sem nagyon szeretnek foglalkozni ezzel az elektronikus aláírás dologgal.
Mert, vajon miért?
Mert hogyha elkezdjük már kapargatni jogászként ezt a területet, akkor már elvárás, hogy tudjad az egészet, mert ez egy jogi téma. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy dehogy is, hát ezek egyesek meg nullák. Miért kéne nekem ezzel foglalkozni? Hát jogász vagyok. Nagyon nehéz terület egyébként, tehát hogy jogászként irreális elvárás, hogy az RSA-t értsed, hogy a nyílt kulcsú infrastruktúrát értsed, de meg lehet érteni. Én rengeteg időt szántam arra jogászként, hogy ezt megértsem, és remélem, hogy ezt a tudást ezt hitelesen tudom reprezentálni.
Igen, mind a mellett, amit az adás előtt is beszéltünk, azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell a matematikai, nagyon alacsony szintű paramétereit ennek a történetnek feldolgozni részleteibe menőkig. Teljesen jó példa erre az Ethereum white paperje, ami ahogy láttam nálad is egy másolatban megtalálható. Itt ugye kőkemény matematika is van a papíron. Ettől függetlenül vannak ennek magasabb rétegei is, van például a beige paper, ami már egy sokkal inkább hát emberközelibb módon próbálja az alapkoncepciót bemutatni, de én azt gondolom, hogy akár egy 5 perces YouTube videóval is már közel lehet kerülni ehhez a témakörhöz. Nyilván ebből az illető nem fogja az RSA-nak az alapvető működési mechanizmusát megérteni, de hogy valójában nem is ez a cél talán, hanem hogy ezt a technológiát megfelelő módon használjuk, ahogy azt gondolom, hogy ez minden technológiára igaz, tehát a jogászok ugyanúgy e-maileznek, és nem biztos, hogy a POP3 protokollnak, vagy éppen a Secure POP3 protokollnak a különböző részleteivel 100%-ig tisztában vannak, és nem is kell, hogy ezzel tisztában legyenek.
Jó, hogy ezt mondod, mert nekem van egy hitvallásom, én ezt úton útfélen próbálom bizonyítani, hogy ennek van relevanciája, nevezetesen, és ezt a második VIP adásban, ahol itt voltam, is elmondtam, csak a vége fele lehet, ezért sokan nem hallották, hogy
én kétszer is meghallgattam egyébként, minimum kétszer meghallgattam.
Az jó, köszönöm szépen. Lényegében el fog jönni egy olyan nap, hogy ez ebben az évtizedben, vagy a következőben, nem tudni, de egész egyszerűen a szerződéses tartalom, amit itt lengetek, a sérülékenység vizsgálatra vonatkozó mintámat, egyébként eladó, mai félig féláron, egy milkáért, diósat szeretem, vagy mogyorósat. Tehát ez a szerződéses tartalom, ez a papírról át fog kerülni a programkód szférájába. Tehát gyakorlatilag a szerződés, és akkor fognak érvényesülni egyfajta utopisztikus módon az okos szerződések, mert most ugye azt nem mondhatjuk, hogy ez teljes értékűen tud működni, egy hatalmas vívmány, ez egy felfoghatatlan innováció az, amit a blockchain és a kötelmi jog szentségtelen NASA-ból itt meg tud valósulni jelenleg. De az az érdekes, hogy amikor rájöttem arra, hogy gyakorlatilag a szerződés, a szerződéses jog az nagyon-nagyon nincsen, nem áll távol az úgynevezett feltételes logikai elvtől, amit ti is ismertek, hogyha vala is mondjuk Excelbe próbáltatok valamit mókolni, vagy minimálisan megismerkedtetek a programozás témájával. A ha-függvények, az if-this-then-that elvrendszer, na ez alapján működnek a szerződéses feltételek. Hogyha akarjátok, felolvasok egy rendelkezést, nézzük meg.
Bocsánat. Nagyon jó, tolja neki.
Nézzük meg, hogy mennyire tudnánk ezt leírni programkóddal. késedelmi ködbérre vonatkozó rendelkezés. Kapaszkodjatok meg a ködbér egyébként, nem a ködös időjárás
büntetésére. Ezek a jogás poén,
igen.
Nagyon jó.
Kapaszkodjatok, jogi szöveg érkezik. Amennyiben megbízott a szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy megbízó késedelmi ködbérre jogosult azzal, hogy megbízó a ködbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Le tudjuk ezt írni, ha függvénnyel?
Egyértelműen, igen.
Ez nagyon szép egyébként.
Ha most programozó point, akkor ha-ha-ha.
Ha-ha-ha.
If.
Na várjál, van egy nagyon jó mondás, és hallottam, ugye bár a bitcoinra mondták azt, hogy a bitcoin, tehát úgy hogyan tudod elmagyarázni laikus embernek, hogy minden, amit a számítógépekről nem tudsz, kombinálva azzal, amit nem tudsz a matematikáról. Tehát ezt összekevered, akkor megkapod a bitcoint. Ja nem, a számítógépekről és a pénzről, tehát a gazdaságról. Ezt a kettő, amit nem tudsz, az a bitcoin. Na most, hogyha az Ethereum-ot hozzáveszünk, akkor ide meg valószínűleg bejön az is, hogy minden, amit nem tudsz, mondjuk a jogról. És akkor ezt így hozzátesszük a gombóchoz.
Igen, ezt nagyon-nagyon jó, hogy említed. Gondoltam, hogy én is felvezetem majd ezt a gondolatot, hogy itt bizony tovább kell lépnünk egyel az előző adáshoz képest, és hogyha valakinek esetleg a blokklánc technológia már nem idegen, az nagyon-nagyon klassz, mert itt nagy segítségére lesz, de hogy itt még egy logikai lépéssel, vagy még egy szinttel tovább lépünk.
Ami számomra egyébként könnyűvé tette, most hát bedobom ezt a kedves hallgatóknak, és akkor erre építetek, vagy nem építetek, nekem az volt, ami megkönnyítette ennek a dolognak a megértését, hogy képzeljünk el egy dobozt, ugyebár ebben van az adat benne. A bitcoinnál ugyebár ebben voltak benne a tranzakciónak az adatai, hogy honnan, hova megy, mennyi pénz mondjuk. Nagyon leegyszerűsítve. Ehhez a dobozhoz, ugyebár beleraktuk a dolgot, rárakunk egy hash-t, amivel gyakorlatilag lepecsételjük ezt a dobozt. Illetve hozzáteszünk ehhez a dobozhoz még egy hash-t, ami az előző doboznak a hash-ét tartalmazza. Vagy
ugye
a következőnek.
Így alakul ki a lánc.
Így alakul ki a lánc.
Az előzőnek.
Igen. És az Ethereum-nál, illetve a smart contractoknál annyit csináltak, hogy a dobozba nem csak a izé kerülhet, nem csak a tranzakciónak a részletei, hanem programkód kerülhet bele.
Na most én mondanék neked egy sokkal érdekesebb analógiát. Én biztos vagyok benne, hogy Sanyi is ismeri ezt. Ez a Jevgenyi Brickmantól származik, ha jól idéztem a nevét, és ha jól tudom. Én Magyarországon a Vágóhelyi Ferenctől hallottam a Közszolgálati Egyetemen a információbiztonsági vezető továbbképzési szakon egy vendégelőadóként. Hogyha meg akarod érteni a blokkláncot, akkor értsd meg azt, vagy ismerd meg azt, hogy volt egy csendes óceáni sziget, nevezetesen Jap-sziget, bólogat Sanyi, ő is ismeri, ahol is egyfajta kővel volt hajlandó az ott élő törzs fizetni, ami egy másik, jóval messzebb szigeten volt csak bányászható, hangsúlyozom, bányászható.
Elérhető, igen.
Igen. Tehát igazából erőfeszítésbe került és munkába került az, hogy a fizetőeszközt megszerezze ez a törzs. Ezek voltak a rájkövek egyébként. Ez egy tipikus kő volt. Ezzel fizette. Különböző méretben, kisebb, nagyobb méretben. Idő után már, nem tudom, talán az inflációnak köszönhető, vagy egyéb körülménynek, de egész egyszerűen egyre nagyobb és nagyobb köveket vontak be ebbe a kereskedelmi rendszerbe, és idő után már nem tudták szállítani. Egész egyszerűen...
Követelőzni kezdtek?
Hogy?
Jó. Követelőzni kezdtek?
Igen, ez jó volt. Egész egyszerűen megállapodtak a tranzakcióban résztvevő felek, hogy ez a kő az ott van a sarkon, mindenki tudja, hogy ott van, de az enyém. Légy szíves, törzs, kedves törzs, vegyétek tudomásul, hogy az enyém. A törzs azt mondta, hogy jó, rendben, tudomásul vesszük, kinevezünk egy könyvelőt, aki a ledgert vezeti, itt feljegyezzük, hogy Palié a kő, amint átadja Palinak, aki más néven Szőke, már is feljegyezzük ebbe a ledgerbe. Tehát egész egyszerűen itt meg tudod érteni a blockchain-nek az analógiáját egy ilyen nagyon őskori példán, hogy tud ez a rendszer működni. Most nem szeretnék ezen a témán tovább haladni, de hogyha utána akartok olvasni, akkor hajrá. Menjünk rá szerintem az elektronikus aláírásra, hogy mi az egyáltalán, hogy aláírás, és milyen kapcsolatban van az IT biztonsággal. Ugye mit csinálunk akkor, amikor titkosítunk? És javítsatok ki, mert tényleg nagyon sok időt szántam arra, hogy megértsem, de még mindig csak kapirgálom ezt a témát. Ugye a nyílt kulcsú infrastruktúrát kell használnod, aszimmetrikus titkosítás során, ha jól tudom, akkor a saját privát kulcsoddal titkosítasz, nem, bocsánat, a másik félnek a nyilvános kulcsával titkosítasz, és ő a saját privát kulcsával fejti fel a titkosítást.
Ehhez hozzá tud férni, így van.
Igen, ezzel szemben az aláírás esetén a saját privát kulcsoddal írod alá a tartalmat, amit a saját nyilvános kulcsoddal fejtenek vissza.
Fogják tudni kinyitni.
Igen. Tehát pontosan meg kell fordítanod, de egyébként elhoztam erről is egy...
Egy nagyon csini ábrát.
Nagyon csini ábrát. Én elég sokat nézegettem ezt, mire megértettem, de érdekesen szemlélteti, hogy gyakorlatilag lenyomatképző számítással és a privát kulcsot használatával, illetve hát tudsz aláírást számítani. És ugyanezzel az elve, csak visszafele fejtve, a nyilvános kulcsot birtokában, igazából az eredményt, meg a dokumentum, az aláír dokumentumnak a hash-ét egymásba összevetik, és abból derül ki, hogy te írtad-e alá, vagy sem.
Így van. És akkor a kérdés az, hogy centralizáltan, avagy decentralizáltan tárolod ugye ezeket az információkat. És ugye PKI-ben, ugye klasszikus esetben egy enterprise által használt PKI rendszerben, ott ez bizony centralizáltan kerül tárolásra.
Tehát van egy nagy adatbázis, ahol ott vannak a nyílt kulcsok.
Így van.
Igen, gyakorlatilag ugye itt bizalmi szolgáltatókról beszélünk, vagy hitelesítés szolgáltatókról, tehát ez megint egy olyan történet, amiben nagyon nehéz becsatlakozni. Van egy érdekes könyv, ezt a Microsec adta ki, ez a nagy e-szignó könyv. Kicsit hatálytalan, mert ugye e-aláírási törvény rendelkezéseire vonatkoznak, az a törvény már nincsen, a rendelkezései beépültek az elektronikus ügyintézésről szóló jogszabályba, az kiegészült az e-ügyintézési törvény végrehajtási rendeletével, illetve hoztak egy BM rendeletet, 24/2016-os a száma, ami gyakorlatilag a bizalmi szolgáltatásokról szól, mert ugye az elektronikus aláírás, az időbélyegzés, ezek mind-mind bizalmi szolgáltatások. De ehhez még kell egy harmadik fél, egy felsőbbrendű autoritás, egy bizalmi szolgáltató, aki egész egyszerűen elintézi kettőtök között, hogy hiteles legyen a nyilatkozattétel. Tehát ez még nem tud egyelőre még itt a blockchain elvrendszere mentén decentralizáltan működni, mert ehhez még kell egy harmadik felsőbbrendű fél.
Pontosan, és ez az, amit ugye a blokklánc technológiával megtámogatott Ethereum rendszer ki fog kerülni, és azt fogjuk látni az adás végére, hogy ez a fajta megmásíthatatlanság, amit korábban említettél, az pontosan meg tud valósulni egy decentralizált rendszerben is, anélkül, hogy egy harmadik hitelesítő felet bevonnánk. És ugye ennek nagyon nagy ereje van, hiszen itt nem csupán egy költség csökkenésről, vagy egy spórolásról van szó, ugye kiveszünk a rendszerből egy fontos elemet, ami költségtényezőkkel jár, hanem ennek van egy nagyon komoly bizalmi oldala is, hiszen innentől kezdve elegendő, hogy a kriptográfiai algoritmusokban megbízzunk ahhoz, hogy az adott szerződésben, a szerződés lefutásában, a szerződés eredményében, bár javíts ki, lehetséges, hogy ilyen kifejezés nincs is, tehát hogy ebben meg tudjunk bízni egy alapvetően bizalommentes környezetben.
Szerintem menjünk rá az okos szerződés utopisztikus vonatkozására, még mielőtt az Ethereum-os témára mennénk. Lényegében azért van kapcsolata ennek a dolognak a blockchain-nel, mert ugye van egy elképzelés, amit már korábban említettem, hogy egész egyszerűen létre fog jönni egy olyan állapot, amikor a szerződések a papírról átkerülnek programkódba. Nem vagyok biztos benne, hogy a jogásság erre fel van készülve. Fájni fog, tehát nagyon, amikor meg kell értenünk, hogy egész egyszerűen értelmeznünk kell a programkódot ahhoz, hogy egyáltalán tudjuk folytatni a kötelmi jogban a munkánkat. Bár ugye a világ se kifejezetten készült fel erre a történetre,
Én azt gondolom, hogy egy-egy jogi szövegnél egy programkód az adott esetben jóval egyszerűbb és átláthatóbb tud lenni. Tehát nem gondolom azt, hogy ezzel hosszú távon problémátok lenne.
Ez a beszélget az informatikus és a jogász.
Hidd el, hogy hatalmas probléma lenne ezt jogászként adj nekem hitelt ebben a témában, hogy nem. Tehát az informatika az nem a jogászság kedvenc területe. Arra van a rendszergazda, idézek. Na most...
Itt lesz egy házasság hamarosan, úgy érzem, már úgy értem, hogy, tehát, hogy hamarosan tényleg megjelennek a kódolós jogászok.
Hát bízom benne, létre fog jönni az úgynevezett kriptojog területe, ami már nagyon izgalmasan várom, hogy mi lesz, de amíg nincsen szabályozva sem nemzeti, sem európai szinten a blockchain alkalmazása, és ugye küldtem is azt az anyagot, amit a Digitális Jólét Program készített elő a Magyarország fintech stratégiájáról. Ez nem olyan stratégia, mint a kibervédelmi stratégia, vagy hasonlók, hanem ez egy egyszerű munkaanyag. Nagyon érdekeseket írnak le, de bár ugye te is nyilatkozzál.
Annyit szerettem volna, csak hogy lehet, hogy ezzel kapcsolatban így kijavítasz, de azt gondolom, hogy a jog komoly problémába ütközik azáltal, hogy a blokklánc technológiák országfüggetlenek. És ugye ezek szándékosan így vannak tervezve és kitalálva, tehát ezekhez a hálózatokhoz úgymond bárki csatlakozhat, akinek internet hozzáférése van. Most innentől kezdve ez a klasszikus értelemben véve határtalanná válik, és szerintem így egy fokkal nehezebb lekezelni akár nemzeti jogi szinten, akár nemzetközi jogi szinten.
Persze a különböző országoknak a jogrendszer az eltér egymástól. Erre vonatkozik egyébként az úgynevezett nemzetközi kollíziós magánjog területe, amivel legutóbb a 2013-as diplomázásom előtt az államvizsgán foglalkoztam, és azóta sem jött elő, hogy ez nekem bármilyen szinten kellene, egészen eddig a pillanatig. Amikor is gyakorlatilag magánjogi kontradikciókat, tehát azt döntjük el, hogy melyik országnak a jogát alkalmazzuk, és ezekre kapcsoló elvek vonatkoznak.
Igen, ugye például, hogyha egy egyszerű példát veszünk, a Bitcoin esetén milyen országnak a jogát alkalmazod? Tehát bányászok vannak a világ minden táján, hozzájáruló kódolók, tehát akik a protokollt fejlesztik, szintén a világ minden tájáról érkeznek, azok, akik ebben a hálózatban felhasználóként részt vesznek, szintén, tehát hogy ez egy teljesen globális dolog. Nyilván, amikor a reálgazdaságban ez valamilyen módon manifesztálódik, tehát például van egy váltó, aki egy cég, akinek valahol van székhelye, értelemszerűen rá már vonatkoznak azok a szabályozások, amelyik országban ő található. Viszont amíg nem érjük el ezt a szintet, tehát a használatánál a rendszernek, úgy nehéz bármilyen országhoz is kötni.
Én azt gondolom, először is uniós szinten lesz ez szabályozva, és az már is egy hatalmas lépés lesz arra, hogy megteremtődjön az egységes jogrendszer. Nézd csak meg az adatvédelmet. Az adatvédelem annak ellenére, hogy a GDPR az egy uniós rendelet, ha az Egyesült Államokba vagy, tehát Egyesült Államok székhelyű adatkezelő vagy, és európai állampolgárok adatait kezeled, akkor GDPR hatályos reád.
Így van, akkor a GDPR hatály alatt vagy.
Térjünk vissza az okos szerződésekhez, hogy mit is jelent ez az utópia, hogy okos szerződések. Tehát gyakorlatilag képzeljük azt el, hogy bérlek Bélától egy lakást, egy Airbnb lakást, mit tudom én, micsodát.
Autorádió.
Bármelyiket bérelheted egyébként, nyugodtan. Igen?
Jelen állapot szerint én megállapodok Bélával, aláírunk egy szerződést, én odaadom a lóvét, Béla pedig odaadja a kulcsot. Ezáltal be tudok menni az albérletbe. Na most mi van akkor, hogy én odaadom a lóvét, és Béla azt mondja, hogy köszöntöm szépen, a kulcsot nem kapod meg. én verhetem az asztalt, hogy de hát Béla, szerződésünk van, ő azt mondja, hogy kérlek szépen, ott van a bíróság, ott tudod elintézni, 5 év múlva találkozunk, amikor már a fellebezést is megjártuk, meg ráment a, nem tudom mennyi pénzem, hogy egész egyszerűen érvényesítsem a követelésemet, kifizessem az ügyvédet, meg bemászkáljak a bíróságra, hogy a bíró ki tudja mondani azt, hogy nekem igazam volt, a Béla köteles lett volna átadni ezt a kulcsot. Na most erre jön be az okos szerződés, aki egész egyszerűen ezt az egész jogi hercehurcát, ezt megkímél tőle minket, amikor is azt mondja, hogy majd én figyelek arra, hogy teljesülnek a feltételek. Majd én eltárolom azt a pénzt, amit én lerakok bérleti díj formájában, és amikor az okos szerződés, mint program megkapja a pénzt, akkor az okos zárat kinyitja. Tehát függetlenné válik tőlünk ez a történet. Ugyanis...
Tőletek, és mindenki mástól is. Ez egy teljesen automatizált folyamat, ami itt történik. Használhatjuk nyugodtan azt a szót, hogy ilyenkor az okos szerződés lefutása, vagy annak a programkódnak a lefutása, az megállíthatatlan. Tehát nincs olyan harmadik fél, vagy akár közületek bárki, aki ennek a kódsornak a lefutását meg tudná állítani.
És jelen állás szerint sem elképzelhetetlen, hogy egy ilyen létrejöjjön. Tehát, hogy igazából azt gondolom, jogilag nincsen akadálya annak, hogy mi okos szerződés mentén állapodjunk meg. Az lesz itt a kérdés, hogy mikor születik meg az igény arra, hogy a jogi garanciákat felváltsák a technikai garanciák. Hogy ne a bíróságtól várjuk azt, hogy majd ő kiköveteli Bélától, hogy adja oda a kulcsot, hanem egész egyszerűen egy autonóm rendszernek adjuk át a jogot arra, hogy rendelkezzen ezekre a dolgokról. Rengeteg probléma fog ebből egyébként származni.
Egy dolog, amíg szerintem kiegészíteném a gondolatotokat, ami baromi jó, hogy ugyebár az okos szerződést mindenki elolvashatja. Tehát senki számára nem lesz titok az, hogy mi van ott leírva.
Ez publikus.
Ez teljesen publikus, és az egyik rész, tehát mondjuk én elolvasom, hogy mennyi pénzt fogok neked, tehát mennyi pénzt kérek a lakásért, te pedig elolvasod, hogy melyik lakást fogod megkapni, mert mondjuk hogy lehetne olyan dolgok, hogy mit tudom, hogy egy teljesen másik lakást kapsz. Nem, konkrétan ott van benne a szerződésben minden az egész világ számára elolvashatóan, hogy minek kell történnie.
És ez nem megváltoztatható. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha ez egyszer felkerül a láncra, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint egy klasszikus tranzakcióra. Tehát onnantól kezdve ezt nem tudod változtatni.
Vegyétek alapul például a papír alapú szerződéskötést. Ezen se tudunk változtatni, ezt módosítani tudjuk, de az egy ugyanolyan különálló szerződés, egy szerződés módosítás. Tehát hiába írjuk alá ezt a papírt, ebbe beleírni már ebben a formában nem tudunk. Ennek meg kell maradnia, és egy módosítással kiegészítjük csak úgy, mint a számlázás. Egy számlát nem tudsz megsemmisíteni, sztornóznod kell, és megmarad az eredeti számla, megmarad a sztornószámla, illetve az új számla. Ezen a ponton érvényesül a megváltoztathatatlanság.
Igen, itt még hozzátartozik az, hogy ugyebár a való világban a példa, amin éppen haladunk, hogy ugyebár kell a fizetési lehetőség, ami ugyebár adott most már, mert hogy számtalan kriptovaluta van, stb. Tehát, hogy ezzel fizetünk, illetve kell a másik oldalon még az okos zár, ami össze van kötve ezzel a rendszerrel, ez megint a fizikai világban kell, hogy valahogy legyen. Nyilván lehet ez, vagy ha most a jövőbeli házban gondolkodunk, hogy mondjuk biometrikusan kinyitod a házadat, és akkor gyakorlatilag hozzárendeli automatikusan a program a smart contractban a te új lenyomatodat a háznak a beléptető rendszerével. Most ezen most tényleg egy kicsit elszálltam, de valami ilyesmi ez lehet hozzá kötni ezt a dolgot.
Az új lenyomatra tekints úgy, hogy az egy átmeneti történet. Tehát ez az új lenyomatos telefonfeloldás, meg mit, ez a hitelesítés történetében nem fog sokáig szerepet játszani, mert azt lehet észrevenni, hogy minden technológia abba az irányba megy, hogy az arcodat, arcfelismerés, arcodat azonosítsa, minden egyebet azonosítson, csak az új lenyomatodat nem. Tehát ez egy átmeneti történet lesz. De a biometrikus azonosítás, az jól mondtad, tehát ebben kell gondolkodni, különleges adat.
Különleges adat, nagyon jó.
Így van, de nem is kell annyira messzire vagy a távoli jövőbe mennünk, hogy ennek az alkalmazását egy kicsit jobban megértsük, vagy egy olyan példát hoztam nektek, ami azt gondolom, hogy relatív egyszerűen feldolgozható. Ugye van a racionális utcazenész problémája. A racionális utcazenészről két dolgot kell tudnunk. Az egyik az az, hogy ő csak akkor fog játszani, hogyha minimum 50 peták eljut hozzá. Illetve a másik feltétel az az, hogyha ez az 50 peták nem gyűlik össze, akkor ő ezt szeretné visszaadni jogos tulajdonosainak, hiszen nem kapták meg kvázi a szolgáltatást, tehát így visszautalásra kerül az az összeg, amit ők a racionális utcazenésznek átutaltak. Ugye ezt hogyan tudjuk ma megvalósítani? Készülhet akár egy papíralapú szerződés, befizetések történnek, bankszámlákon igazoljuk azt, hogy ezek megtörténtek. Nagyon sok harmadik fél, avagy közvetítő bevonása szükséges ahhoz, hogy a racionális utcazenész tudjon működni. Ugye ehhez képest az Ethereum platformon ez relatív egyszerűen egy okos szerződés keretében megvalósítható, ahol az általad már korábban említett feltételeket egész egyszerűen leprogramozzuk, és azt mondjuk, hogyha az 50 Ethereumot akár eléri az összbefizetés összege egy bizonyos időhatáron belül, akkor ez a szolgáltatás, ez leszállításra kerül.
Csak én ezen a ponton azt kérdezem, hogy mi lesz az eredménykötelmekkel. Például a sérülékenység vizsgálat lefolytatásával. Megbízom a hekkes lángost, hogy folytassák le a sérülékenység vizsgálatát a honlapomnak, lefolytatják. Melyek lesznek azok a kapcsolók, melyek lesznek azok a felek, akik igazolják, hogy ez mind kvantitatíve, mind kvalitatíve megfelelő teljesítés. Tehát, hogy ti megbízhattok engem adatvédelmi szabályzat kiadásával, én ugyanúgy lerakhatok egy 50 oldalas professzionális anyagot, mint egy sajtcetlit. Honnan fogja tudni a programkód, hogy az megfelel az elvárásoknak, és ez egy hatalmas probléma, és kíváncsi vagyok, hogy tudsz-e rá válaszolni.
Egyértelműen, ugye itt vannak olyan próbálkozások, hogy bizonyos orákulumok el tudják azt dönteni, hogy ez az eredménykötelem megvalósult-e. Nyilván itt, ahogy a Béla példájában is, illetve ebben a példában is, van egy reál gazdasági leképeződése ennek az eredménynek, de hogyha abszolút pénzügyi területen mozgunk, és például kötvények kibocsátásáról van szó, vagy akár hitelezésről, ott nem feltétlenül van ilyen értelemben reál gazdasági leképeződése ennek a szerződésnek, és ez tényleg teljesen automatikusan le tud futni. Valóban a racionális utcazenész esetén ugye ellenőriznünk kell azt, hogy ő valóban lejátszotta-e azt a perc zenét, amire a közösség megbízta.
Egyébként az az érdekes, hogy az okos szerződés a maga utopisztikus vonatkozásában már tud működni, hogyha az Ethereum keretein belül leprogramozol mondjuk egy ilyen örökhagyási szerződést. Tehát egész egyszerűen lerakok az okos szerződésnek egy 10 millió forintot, bárcsak lenne annyi, mindegy, és azt mondom neki, hogy ha meghalok, örököljen Sándor. És megmondom neki, hogy nekem havonta meg kell pingelnem ezt a szerződést, és onnantól kezdve, hogy nem pingelem meg zsinórba háromszor egymás után, holtnak kell engem tekinteni, tehát mehet hozzád a pénz.
Ez tehát... szuper izgalmas, hogy pont ezt a példát hoztam, mert én is ezt a példát hoztam.
Zsír.
Igen, így van. Tehát, hogy egy mikrotranszakcióval ugye meg kell pingelni ezt a szerződést, és akkor felmerülhet bennetek a kérdés teljesen jogosan, hogy várjunk, akkor a szerződés is kaphat pénz, vagy tehát, hogy ezt most hogyan kell elképzelni. Igen, a szerződés ugyanúgy egy úgynevezett accountként jelenik meg az Ethereum rendszerben. Azáltal, hogy ő accountként jelenik meg, van címe, amire tudsz küldeni az adott kriptovalitából, jelen esetben ugye Ethereumból, és így triggerel bizonyos akciókat az a tranzakció.
Ahhoz, hogy ez az okos szerződés ez teljes körűen tudjon működni, és teljes körűen át tudjunk állni papíralapról programkódra, és hogy tudjon működni ez a igazolt teljesítés történet, ahhoz biztos vagyok benne, hogy egy merő átalakulásra van szükség az egész világon. Tehát egész egyszerűen, hogy tudjon működni egy hálózat, ahol a hálózat résztvevői tudják igazolni, hogy a teljesítés az mindenféle módon megfelel az elvárásoknak, avagy teljesült. És az a baj, hogy ezt jogviszonyonként kell, jogviszony típusonként kell leképezni. Munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási, adásvételi, blablabla, bla, bla. És van, ahol könnyű, de valahol nagyon problémás. Megbízási szolgáltatásoknál, ahol én gondossági kötelmet tanúsítok, ahol én a te megbízott, mondjuk adatvédelmi tisztviselőd vagyok. Honnan fogjuk tudni megmondani, vagy megadni a szerződésnek, az okos szerződésnek azokat az információkat, hogyan fogjuk hozzá ezeket eljutatni, hogy én az elvárt módon, az elvárt szakmaisággal teljesítettem. Problémás lesz, de itt van ez az évszázad, hogy megoldjuk.
Így van, és amire még gondoltam, én szeretném ezt az egész okos szerződés témát és platformot egy kicsit közelebb hozni hozzátok, hogy most ezt tényleg hogy kell elképzelni, több millió kócsor, amit csak és kizárólag a legszeniorabb fejlesztők tudnak megvalósítani, vagy ez ennél adott esetben jóval egyszerűbb, egy Ethereum koncepcióval rendelkező okos szerződés platform létrehozása az ténylegesen végtelenül bonyolult-e, vagy adott esetben ez megoldható egy hétvégé keretén belül, nyilván alapszinten. És hogy a válasz az, hogy igen, amúgy ez megoldható, és hogy itt nem kell több millió kócsorra gondolni. Nyilvánvalóan az Ethereum az már egy nagyon sok biztosítékkal, nagyon sok teszten átment, és emiatt egy jóval összetettebb és optimalizált rendszer, mint az, ami egy hétvége alatt megvalósítható. Ettől függetlenül az alapkoncepció az igenis lekódolható ennyi idő alatt. És hogy ennek alapvetően öt eleme van, ezeket nagyon gyorsan szeretném nektek bemutatni. Az első, ami mindenféleképpen szükséges lesz ahhoz, hogy egy ilyen platformunk legyen, az egy smart contract nyelv. Egy értelmező.
Valamiben programozni kell.
Így van, tehát hogy annak a smart contract nyelvrendszernek valamiféle parancskészlettel, vagy opkódokkal, operációs kódokkal rendelkeznie kell ahhoz, hogy te aztán abban okos szerződéseket tudj írni. Tehát egy ilyen értelmezőt hozunk létre először. Itt már ugye önmagában érdekes az, hogy érezhetitek, hogy egy picit így elkezdünk alacsony szintre menni. Igen, valóban erről van szó, hiszen itt gyakorlatilag egy decentralizált számítógépet kell létrehoznunk, ami ráadásul nem Neumann elvű. Ugye a Neumann elv kimondja azt, hogy az adatok és a programok azok egy helyen legyenek, és azok praktikusan a memóriában. Na most itt egy nem Neumann elvű számítógépről van szó, ami ebben a formában ugye decentralizált, és innentől kezdve érezhetitek azt, hogy alapjaiban kell egy-két dolgot leprogramozni, vagy felépíteni ahhoz, hogy ez a dolog működjön. De hogy itt tényleg nincs többről szó az értelmező esetén, mint hogy például alapvető logikai utasításokat ismerjen a rendszer. Hozzáadás, kivonás, szorzás, akár tárolás. Tehát ezeket leprogramozzuk.
Tehát építünk egy gépet, egy virtuális gépet.
Igen, igen, gyakorlatilag egy virtuális gépet építünk, ez az első állomás. A második állomás maga a blokklánc. Ugye ez lesz az adatstruktúránk, ez a publikus főkönyv, ezt már említetted, ugye itt blokkokból áll, amik egymáshoz vannak kapcsolva különböző hash-elési mechanizmusokkal, és hogy ez megvan osztva a nodok között. Tehát, hogy a hálózatban résztvevő elemek, ők szinkronban vannak egymással.
Igen. A virtuális gép az, hogy tehát az mindenkinél fut egy verziója, és szinkronban vannak egymással. Aha, értem. Tehát valójában sok-sok virtuális gép van, és ezek ismerik egymást.
Így van, és ezek ismerik egymást. A blokkokban tárolt tranzakciók pedig megmutatják azt, hogy ennek a decentralizált számítógépnek az állapota hogyan változzon lépésről lépésre. Ugye Ethereum esetén ezt ha már a hash-elési algoritmust említetted, itt a kekek KECCAK 256 bites hashing algoritmust használjuk, ez 2006-ban került kifejlesztésre, ez csak egy érdekesség. Ugye, hogyha blokkláncról beszélünk, a számolási kapacitás az, az biztosítják a különböző bányászok annak érdekében, hogy valid blokkokat találjanak. Ugye erről is beszéltünk a múlt adásban, most nem szeretnék részleteibe belemenni. Érdekesség az, hogy a nehézség, tehát az előző adásban említett difficulty, az a Bitcoin és az Ethereum esetén máshogy kerül szabályozásra, de ugyanúgy automatizált. A blokkidő pedig jóval gyorsabb az Ethereum rendszerben, tehát 13 másodpercenként születik átlagosan új blokk, ugye a Bitcoin hálózat 10 percéhez képest. A harmadik elem az nem más, mint maga a blokklánc hálózat. Itt ugye különböző ilyen peerek, nodok, miner nodok kerülnek a rendszerbe, és ők kommunikálnak egymással. Teszik ezt amúgy az RLPX protokoll segítségével. Ugye itt egyrészt, tehát hogy két lépése van a dolognak minimum, de lehet, hogy három. Az első az, hogy fel kell térképeznünk, hogy kik a nodok. Ez egy UDP protokollon keresztül folytatott Kademlia-szerű feltérképezésű protokollon zajlik, és így tudunk arról, hogy a hálózatban új résztvevők jelennek meg. Ezután történik egy kétfázisú készfogás, ami abban fog nekünk segíteni, hogy titkot tudjanak cserélni a peerek egymással, és onnantól kezdve titkosított módon tudnak majd egymással kommunikálni. Emellett pedig arról is megegyeznek, ugye teljesen automatikusan, hogy milyen további alprotokollokat ismer az az adott eleme a hálózatnak, és hogy ezt hogyan fogják majd alkalmazni. Ez ugye például az ETH protokoll blokkinformációkat cserél, de van például Whisper protokoll is, mint ami az anonimitásra, illetve a privacy-re fókuszál. A negyedik és majdnem utolsó eleme ennek a smart contract platformnak az maga a tranzakciók és az accountok, avagy felhasználói fiókoknak tudjuk esetleg ezt fordítani.
Valettek körülbelül? Vagy ez, nem, vagy ez még nem az?
Nem, ez még nem az. Ugye alapvetően itt kétféle tranzakciót ismerünk. A Bitcoin esetén már átbeszéltük azt, hogy vannak a klasszikus tranzakciók, amikor valamilyen értéket közvetítünk, tehát meg mondjuk azt, hogy hány BTC-t szeretnénk átutalni. Emellett azonban az Ethereum rendszerében megjelennek azok a típusú tranzakciók, amik a számítógép állapotát változtatják. Tehát kódot adnak hozzá, ugye kódot elvenni nem fognak tudni, és gyakorlatilag tranzakciókon keresztül valósul meg az, hogy a hálózatnak az állapota változni tudjon.
És ugye ez mind az Ethereum alapján működik, ami jóval később volt, mint a Bitcoin, és azt tudod, hogy miért nem a Bitcoin volt a platform, ahol ez az okos szerződés modell leképeződött?
Igen, ugye a BTC esetén azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon fókuszált applikáció valósult meg, ami az érték továbbításra specializálódik, úgymond. Tehát ez ebben a formában nem akar több lenni. Ugye beszéltük azt az előző adásban is, hogy viszont a kriptovaluták esetén ugyanúgy kialakult egy piac, ahol vannak különböző versenyelőny források. Van, aki gyorsabban dolgozza fel a tranzakciókat, van, aki az anonimitásra fókuszál, és bizony volt egy olyan csapat, ugye a Vitalikék, akik azt mondták, hogy tovább lépnek logikailag, vagy hát így koncepcionálisan a Bitcoin-tól, és azt mondják, hogy ők már nem csak klasszikus tranzakciókat fognak lekezelni, hanem bizony más típusú smart contract típusú tranzakciókat is képesek lesznek értelmezni a decentralizált hálózaton. Tehát egy ilyen funkcionális többletet adott ez a dolog.
Én úgy is értesültem, de javíts ki, hogy a Bitcoin az tökéletes blokklánc rendszer, de nem volt úgynevezett Turing Complete, tehát az Alan Turing féle kiszámíthatósági elméletet nem érvényesítette teljes mértékben, ugye az Alan Turing az a kódjátszmának a főszereplője, a Benedict Cumberbatch vagy Cucumber, vagy nem tudom, hogy mondják.
Csak Cumberbatch.
Cumberbatch.
Tudom egyébként.
A Cumber,
Cucumberbatch.
Volt egy ilyen kép végén még az egyik lemezújságon, hogy Cucumber, és ott volt a... Hát még a pornó elején, amikor még lemezújságokat olvastunk, és másfél helyig tartott, hogy betöltötte azt a képet, ahogy egy uborka felkehült egy hölgybe, és...
Ez csodálatos.
Lemezújság.
Ez olyan szép, hogy...
Én innen jegyeztem meg az uborkának az angol megfelelőjét.
Elmozsoltam egy könycsepet. Gyönyörű antenna, nagyon szép.
Szóval, bocsáss meg csak annyit, hogy azért volt nem Turing Complete, mert hogy a ciklikusságot azt nem tudta teljesíteni a Bitcoin, tehát a ciklikus megismétlődésre nem volt alkalmas a rendszer, mert volt egy szándék, hogy nehogy véletlenül valaki becsatornázza, mit tudom, egy DDoS támadásba, vagy valami hasonló aljas szándék vezérelve felhasználja, viszont ugye az Ethereum az viszont már Turing Complete lett ez alapján.
Igen, és itt el is jutunk a negyedik fontos kifejezésünkhöz, ami nem más, mint a világállapot, vagy a world state. Itt ugye felmerül az a kérdés, hogy tranzakciók, és hogy ezt már nagyjából úgy értelmezzük, meg felfogjuk, hogy hogyan tárolódnak, de az adattárolás az mégis hogyan történik. És hogy erre van egy nagyon izgalmas tárolási mechanizmus, ami a tree adat struktúra. Ugye Ethereumban speciálisan a Patricia tree az a tárolási mechanizmus, ami alkalmazásra kerül. Ez a tree mechanizmusnak amúgy egy továbbfejlesztett és optimalizált változata. Nevével ellentétben TRIE ennek a helyes leírása, és a retrieval angol szóból származik, ugye ez a visszahozni, vagy visszafejt.
Ez hát ugyebár megkapni, visszahozni.
Visszakapni, igen, tehát ez a legjobb szó erre. Itt az adatokról, az accounthoz tartozó adatról is készül egy olyan fajta lenyomat, hash, amit említettél, ez a state root, és hogy ez beépül a blokkba, innentől kezdve pedig megmásíthatatlanná válik. És végül eljutunk az utolsó elemhez, ami egy ilyen platform létrehozásához szükséges, és ez pedig nem más, mint a maguk az okos szerződések. Ugye Ethereumban ezt Solidity nyelven, például Solidity nyelven fogalmazzuk meg, ez kifejezetten smart contract írásra kifejlesztett nyelv, ami azt hiszem, hogy JavaScript syntax is használ, de hogy C++ és Pythonos inspiráció is van benne.
És rendkívül korlátolt nyelv, hogyha jól értesültem, tehát hogy nem sok mindenre képes, de amire képes,
igen,
arra nagyon.
Amire kell, arra képes. Így van, ez egy abszolút célnyelv.
Ahhoz, hogy megértsük ennek a rendszernek a működését, érdemes beszélnünk a DAO-król, tehát a decentralizált autonóm szervezetekről, decentralized autonomous organizationokról, ami lényegében már egy működő technológiai vívmány, és lényegében jogilag is csak annyi akadály van előtte, hogy a cégbíróság nem tudna elfogadni egy Ethereum rendszerben Solidity nyelven írt társasági szerződés, de jellemzően, illetve valójában a technikai alapja megvan annak, hogy alapíts okos szerződés keretein belül egy társaságot. Mert ugye, amikor egy KFT-t alapítasz, ugyanúgy fogod azt a 3 millió forintot, berakod törzstőkébe, tehát berakod a bankszámlaszámodra, vagy otthon a házi pénztárodra, illetve, hogyha több személyes KFT-ről van szó, akkor köttök egy társasági szerződést. Tehát ugyanúgy megvan a szerződéskötés, ugyanúgy megvan a pénz eltárolása, és ugyanúgy meg tudod csinálni Solidity-ben is, hogy létrehoztok egy vállalatot, eltároljátok benne a pénzt, és megadjátok neki a feltételeket, hogy működjön.
Így van, és ugye ez azért szuper izgalmas, mert egy lépéssel még tovább lépünk. Tehát már nem csak arról van szó, hogy a blokklánc technológiát használjuk, hogy klasszikus tranzakciókat hajtunk végre, hogy adott esetben smart kontraktokat futtatunk, hanem ezeket egy ilyen csokorba vagy csoportba gyűjtjük, és egy ilyen szetként egy DAO valósul meg belőle.
Beszéljünk arról, hogy elektronikusan hogyan tudunk jelenleg szerződést kötni. Ugyanis annak ellenére, hogy 2020-at írunk, rendkívül körülményes két távol lévő fél között a szerződéskötés. És bár megint csak azt mondom, hogy megvan a lehetőség arra, hogy elektronikusan megállapodj valakivel, de annyira idegenkedik mindenki ettől az úttól, hogy mindenki inkább szeretne a papíralaphoz ragaszkodni, és ebből lesz az, hogyha te le akarsz szerződni valakivel, aki az ország másik végén van, akkor kinyomtatod otthon a szerződést, két példányban aláírod mind a két példányt, elcaplatsz a postára, feladod, elküldöd neki, ő megkapja, kibontja a levelet, aláírja két példányban az egyiket, eltárolja, a másikat feladja a postán, neked megérkezik, és megtörtént a szerződéskötés. Tehát, hogy ez szerintem tolerálhatatlan 2020-ban, hogy ez egyesek számára csak így tud működni. De legalább arra pontra eljutottunk, hogy amikor webshopon rendelsz valamit, vagy vásárolsz valamit, akkor is egy szerződéskötés történik. Tehát teljesíti azokat a feltételeket, amiket a jogszabályok az írásbeliséghez kötnek, a letagadhatatlansághoz, a meghamisíthatatlansághoz és a jogi kikényszerítéséghez fűznek, de ugye ott egy általános szerződési feltételeket fogadsz el, tehát hogy ez kifejezetten így működik, hogy ezek a nagyvállalatok, ezek tömeges szerződést tudjanak úgy kötni, hogy te nem sűrűn ugatsz bele abba, hogy milyen feltételek mentén kötöd meg. De ennek ellenére is van már lehetőség, nem csak hazai viszonylatban, hanem külföldi felületen is, hogy online egy weboldal segítségével te meg a szerződő partnered megállapodjatok a szerződés feltételeiben, és gyakorlatilag elektronikusan aláírjátok. Ez ugye rengeteg technikai követelménnyel is jár, aminek a kivitelezése, ha nem is túl nehéz, de az ezzel igazából a probléma, hogy onnantól kezdve, hogy tanúsítványt állítasz ki, már pedig az elektronikus aláírás az tanúsítvány mentén működik, tehát a tanúsítvány nyilatkozik arról, az igazolja azt, hogy az adott nyilvános kulcs az hozzád tartozik. Tanúsítványt állítasz ki egy ilyen elektronikus szerződéskötési rendszer üzemeltetőjeként, akkor mondhatja azt rád a bizalmi felügyet, tehát a bizalmi felügyet, azaz az NMHH, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, hogy oké, te bizalmi szolgáltatást nyújtasz, tehát bizalmi szolgáltató vagy, tehát teljesítsd mindazt a jogszabályt, teljesítsd mindezt a követelményt, amit a vonatkozó jogszabály előír. És rendkívül problémás egyébként, rendkívül nehéz bizalmi szolgáltatást működtetni, bizalmi szolgáltatóként működni, ezért is van, hogy csak néhány van az országban. Tehát, hogy világszerte is pár száz bizalmi szolgáltatóról beszélünk, ugyanis egységesség van abból a szempontból, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni. Tehát például hogyha minősített elektronikus aláírást nyújtó bizalmi szolgáltató vagy, már is 25 millió forintos felelősség biztosítással kell rendelkezned az esetleges hatósági munkának tehát hatósági eljárás költségeinek a fedezésére. Vagy ha ezt nem, akkor bankgarancia, óvadékot kell alapítanod, efélék. Különböző bizalmi munkaköröket kell kijelölnöd. Ilyen például rendszeradminisztrátori munkakör, rendszerüzemeltető munkakör, független rendszervizsgálói munkakör. Ezek közül néhány összeférhetetlen egymással. Nem mondhatod azt, hogy a rendszerüzemeltető munkakör, meg a független rendszervizsgálói munkakör, vagy a rendszeradminisztrátori munkakör az ugyanaz a személy. Tehát, hogy már is kapásból 3-4 ember ki kell jelölnöd, meg kell bíznod, vagy hát munkaviszonyt kell létesítened velük, akikre komoly szakmai követelménynek vonatkoznak, és ami a legrosszabb, ilyen munkakörökben csak feltehetetlen előélettel rendelkező emberek bízhatók meg. Béla ezen a ponton kiesett a történetből. Szakadta,
vigyázz nekem, feltehetetlen az előéletem, mert nem tudnak az előéletemről, de ugyebár én általában ugyebár a faji megkülönböztetésnek szoktam az áldozata lenni. És azt hiszik, hogy nekem van előéletem, pedig nincs is előéletem, ami le lenne írva. Úgyhogy. De nem is akarunk ebbe belemenni ebbe a dologba. nagyon nehéz, ezt alá tudom, ugyebár ez nem csak a bizalmi kérdése, ugyebár PKI-nak is iszonyatos megkötések, és az is egy ilyen bizalmi szolgáltatás. Nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni, nagyon magas a security szintje ezeknek a projekteknek.
És ugye itt már többször említettem azt, hogy ehhez képest egy Ethereum az költséghatékonyan tud működni, de mégis mit jelent ez? Tehát, hogy hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Hozzunk be egy új fogalmat, ugye ez a gas, vagy a gáz, ami gyakorlatilag az a számítási kapacitásra költött összeg, amit leválasztunk a kriptovalutáról. Tehát annak ellenére, hogy ennek van egy árfolyama, amit a bányászok határoznak meg, és ez az árfolyam értelemszerűen Ethereumban, tehát ETH-ban van, ettől függetlenül ez egy abszolút leválasztott és külön működő egység. Valami olyan példát tudnék ehhez így hozzákapcsolni, hogy x kilométer alatt a te autód fogyaszt y liter benzint. Ilyen esetben ugye az x a kilométer szám, az reprezentálja a használati értéket, míg az Y ennek a költségét, ugye praktikusan az, hogy hány liter benzin fogy el, ez ami szükséges ahhoz, hogy ez a folyamat végrehajtásra kerüljön. És ugye hasonlóan működik az Ethereum rendszer, természetesen a benzint azt valamiféle fiat valutáért vesszük meg, tehát praktikusan Magyarországon forintért. Ugyanezt történik az Ethereum rendszerben is, tehát a gáz az leválasztásra kerül az Ethereumról, a bányászok meghatározzák azt, hogy ahhoz, hogy a te programkódokat ők a saját EVM-ükön, avagy virtuális gépükön, Ethereum virtuális gépükön lefuttassák, ahhoz bizony neked ennyi gázt kell rendelkezésre bocsájtani, amit amúgy Ethereumban tudsz számukra kifizetni.
Ez majdnem olyan, mint egy tranzakciós költség.
Ez abszolút tranzakciós. Ez konkrétan
ez
az.
Ez olyan, szerintem, erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy mintha az ügyvéd adna egy szobát arra, hogy a két fél leszerződjön egymással, és azt mondja, hogy gyerekek, hogyha 3 millió forintos ellentételezésben állapodtok meg, akkor én kérek mondjuk 30 000 forintot, ellenben a 15 milliós ellentételezés szerepel a szerződésben, akkor már többet kérek.
Praktikusan igen. Tehát minél több kódot kell futtatni, annál több gázt is
ezt
kell fizetni.
Ezt akartam kérdezni, tettél hogy a KB kódsorra megy a számlázás, hogyha azt nézzük?
Számítási kapacitásra, igen. Tehát, hogy nyilván hogyha tehát nem, ez nem feltétlenül korrelál pozitívan a kódnak a hosszával, de várhatóan nyilván, hogyha komplexebb dolgokat kérsz egy sorban, akkor az egy sor fog annyi gázt elfogyasztani, amit adott esetben 10 sor tehát egy másik kontraktban.
Tehát akkor gyakorlatilag a gáz egy tranzakciós fee, vagy hogy mondják ezt magyarul?
Igen,
díj. Ezt a szót kerestük, megvan, összeraktuk. Szóval ez a gáz, és ezt beleteszed gyakorlatilag a smart contractbe.
Ugye amikor a smart contractot meghívod egy tranzakción keresztül, igen, abba a tranzakcióba ezt beépíted, van egy gázlimit, amit meghatározol, hogy te mennyit vagy hajlandó elkölteni erre, és a miner pedig el fogja tudni dönteni, hogy neki ez így díle vagy nem.
Jó, érdekes. Azon gondolkodtam, hogy ugyebár sok mindent lehet programozni, programoztunk lélegeztető készüléket, repülőket, nagyon sok, az életünkben nagyon sok mindent leprogramoztunk, de most tényleg ott tartunk, hogy hétköznapi emberek is leülhetnek és programozhatnak pénzt. Mert ugye eddig csak a bankoknak volt ez a kiváltsága, hogy pénzt programozzanak, de most már tényleg emberek is tudnak, bárki le tud ülni és tud pénzt programozni, illetve pénzmozgást tud programozni.
Egyértelműen. Tehát létre tudod hozni a saját tokenedet.
Sőt, én szerintem ehhez még elektromosság sem kell. Azt gondolom, hogy még akár papír alapon is tudsz blockchain rendszert alkotni. Más kérdés, hogy én nem tudok, de valaki biztos.
Nem, hát az internet tele van tutoriál, 5 perces tutoriál, akkor hogy csináld meg JavaScriptben az első blockchain-edet, ami valószínűleg egy láncolt lista lesz, vagy valami hasonló. Még egyiket sem néztem, de egyszer leülök és megnézem. Most egy klasszikus kérdés, amit szerintem az előző adásban megválaszoltunk, de válaszoljuk meg ezt az Ethereumnak kapcsán is. Hogyan történik, ugyebár nagyon sok tranzakciót látunk, hallunk, nagyon sok szót, nagyon sok kód kerül be, a méret. Ugyebár ez exponenciálisan növekszik ez a dolog. Ez hol tárolódik, illetve mennyi helyet foglal el, és hogyan állítjuk meg azt, hogy ez ne növekedje hülyére magát gyakorlatilag. Ugye már mindent letárolunk.
Így van, tehát ugye a láncban ez tárolásra kerül, ugyanúgy, ahogy a bitcoin hálózat is folyamatosan növekszik, és a tranzakciókat rögzíted, ahogy nő a blokkszám, nő az az adatmennyiség, amit az egyes nodoknak tárolnia kell. Ez tény. De ugye ahhoz, hogy a megmásíthatatlanság, a visszakövethetőség feltételei megvalósuljanak, ez egész egyszerűen szükséges.
Tehát mindenki tárolja továbbra is a dolgot.
Igen, itt ugye ugyanúgy el lehet különíteni full nodokat és lightweight nodokat, de alapvetően igen, tehát hogy ez egy feltétel.
Nem sem, azt hiszem egyszer akartam felrakni, hogy bitcoin kliens, vagy nem is tudom már pontosan mi volt az, de az is azzal kezdődött volna, hogy akkor most letöltünk 20 gigát.
Ha nem is annyit, most fogok nektek tudni mondani egy pontos méretet, vagy nem.
Ebben az az érdekes, hogy most kódot rakunk bele, és azt láttuk, hogy a kód az interneten az iszonyatos mennyiségben tud növekedni. Mondjuk azért, ha jól láttam, azért ezek a smart contractok, azok még relatíve átlátható méretben vannak jelen. Nyilván vannak, most már hallottam olyat is, hogy vannak library-k, amiket be lehet linkelni annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen egy smart contractnak a megírása, és a library-ket használunk, és megbízunk bennük, hogy ez úgy, ahogy van, az úgy működik. De azt érezzük, hogy a komplexitás azért így elég messzire el tud menni.
Erről a növekedésről jut eszembe, hogy ugye vannak ma herderek, tehát gyűjtögetők, akiknek a lakása tele van teljesen felesleges cuccokkal, de nem tudnak tőlük megszabadulni, mert nekik össze kellett gyűjteni ezeket a szemeteket. Mi lesz akkor, hogyha már digitális herderek lesznek, amikor már az 1000 terabájtos drive-od már csurig van, és már az asszonnyal veszekszel, hogy most már dobált ki ezeket a hülye blockchain-es szóróanyagokat?
Ez nem annyira légből kapott, mert hogy ez létező dolog, tekintve, hogy van, aki képeket gyűjtöget folyamatosan, de hogy a telefonnal csinálsz képeket, az folyamatosan menti cloud tárhelyre, illetve vannak a filmgyűjtők, ugye, hogy letölt mindent, megszerez mindent, és ott van minden neki, tehát hogy ez mai napig élő dolog. De hogyha belegondolsz, vagy nem tudom, hallgatsz-e gaming podcastet, ott nagyon sokan mesélnek arról, hogy van nem tudom, több száz játékkal rendelkező Steam library-ük, amivel igen, soha nem játszottak, csak olcsó volt, meg kell venni, össze kell gyűjteni. Úgyhogy ez egy valós dolog, hogy létezik.
Nem ez az egész informatikai világnak, ez egy teljesen másik téma, ez ugye az adatnak az exponenciális növekedése a világban, és az információnak, és hogy ez milyen mértékben növekszik.
És milyen érdekes, azt hiszem Bill Gates mondta azt még 20-30 évvel ezelőtt, hogy mindenkinek elég lesz mitten 100 megabájt.
Hát nem, hogy a 640 kilobájtban minden belefér.
A 640 kilobájtban minden belefér, hát igen. Of course.
Érdemes elmenni egyébként Szegedre az informatikai történeti kiállításra. Szenzációs régi dolgokat lehet látni, sőt, még ki is lehet őket próbálni. Én már háromszor voltam, és alig várom, hogy újra elmenjek. És ott van egy olyan gép, ami gyakorlatilag az egész szobának a komplett falát, és egy teremről beszélünk, tehát az egész teremnek az adott falát elfoglalja, és mondja a tárlatvezető, hogy egy pendrive kapacitásának a töredékére sem volt képes ez a berendezés, most viszont ennek a 10000-szerese fér el a tenyerünkben.
Igen, ez lenyűgöző egyébként, amikor ezekkel a számokkal szembesülünk. Mi van a mérettel egyébként?
Igen, tehát ugye azt látjuk, hogy azáltal, hogy ezeket az adatokat folyamatosan le kell tárolnunk, így a blokkláncnak a mérete az folyamatosan és egy eléggé meredek grafikonon növekszik. Jelenleg az Ethereum az nagyjából ilyen 120 gigabájtnál jár, ehhez képest ugye a Bitcoin az majdnem sőt több mint a kétszerese, tehát ott 250 gigabájtról beszélünk, de ugye más is a két láncnak a kiinduló pontja, tehát első bitcoin tranzakció 2009. január 3, ehhez képest az Ethereum később kezdődött.
és az hol fog megállni? De ugyebár a másik oldalon nyilván növekszik folyamatosan az adattárolási kapacitásunk, de ugyebár az adatunk is növekszik, úgyhogy ez érdekes lesz. Nem volt itt egy olyan technológiai önfelezés, vagy valami ilyesmi, amikor ezt kisebbre veszük ezt a...
A felezési idő egy nagyon-nagyon fontos fogalom a Bitcoin hálózatban. Ehhez speciál nincs köze, hiszen ott arról van szó, hogy hány darab új Bitcoin születik meg a blokkidő alatt, de ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy említetted, mert ez aktuális lesz. Ugye májusban jön a következő felezési idő, amikor is a 12,5-10 percenként születő Bitcoin érték lefeleződik, és marad 6,25 darab BTC per 10 perc.
Ó, 10 percre lemennek.
Ez abszolút aktuális. Igen, ha? A blokkidő az átlagosan, kéthetes átlagban a Bitcoin hálózaton 10 perc, ugye az Ethereum, ahogy említettem, ez jóval gyorsabb, tehát ott 12-13 másodpercenként születik átlagosan új blokk.
Nekem lenne egy kérdésem hozzád. Mit javasolsz annak a hallgatónak, aki szeretne ezzel az okos szerződés területtel kicsit mélyrehatóbban foglalkozni, de mondjuk még lövése sincs még ezek után sem, hogy hol kezdje, vagy egyáltalán mi ez, mit tanácsolnál?
Azt gondolom, hogy vannak ingyenes tartalmak, tehát hogy manapság már a videó megosztók tele vannak olyan oktató videókkal, amivel, illetve előadásokkal, amivel el lehet indulni. Tehát hogyha valaki érdeklődő, akkor azt tanácsolnám neki, hogy ott keresgéljen először, illetve a különböző online oktatási platformokon, például Udemy, ugye így mondjuk Udemy?
Udemy, én megvettem.
Oké. Okay. Vagy akár a Coursera-nak, IDX-nek is vannak olyan kurzusaik, amik akár ingyenesen is, vagy hát közel ingyenesen, tehát most a legutolsó, amit vásároltam, az 13 euró volt, és azt gondolom, hogy azért egy olyan 10 órás videóanyagot kap meg az ember, amiből már jóval tájékozottabb lesz, mint előtte.
Én tudok egy YouTube csatornáról, amit nagyon nagy szívvel tudok ajánlani, ez az Ivan on Tech. Ezt egy orosz származású Svédországban élő, de angol anyanyelvű, nem nagyon hámoztam ki. Egy fiatal srác, egy nem is tudom, 20, nem tudom hány éves srác, minden egyes reggel egy úgynevezett Good Morning Crypto nevű műsorral jelentkezik, és elmondja a kriptovilágnak a fejleményeit. Külön videósorozata van a Solidity programozásról, külön beszélget az okos szerződésekről. Azt érdemes hallgatni, abból nagyon sokat lehet tájékozódni. Nekem viszont lenne egy útravalóm a hallgatóságnak. Én nekem a blockchain-nel kapcsolatos dolgokkal elég nagy problémám van abból a szempontból, hogy jelenleg én azt kezdem prognosztizálni, hogy egy brokerséghez rendkívül hasonlatos réteg kezd rátelepülni erre a történetre, és előszeretettel használják ki az embernek a úgynevezett FOMO érzését, a fear of missing out. Ugye az, hogyha megijedsz attól, hogy kimaradsz valamiből, az szó szerint fizikai fájdalommal is képes járni, és rengeteg reklám ér el engem, amikor a Alec Baldwin közli, hogy persze nyugodtan ugord át a reklámblokkot, ahogy átugrottad azt is, amikor a Google részvényeket vehettél volna még nagyon az elején, tehát és ezekkel dobálóznak, és tudod, az a baj, nagyon sok hír a Bitcoinnal kapcsolatban is azzal kezdődött, az volt a szalagcím, hogy aki ezt kihagyja, az a Lamborghini-ről mond le, és biztos egy reális modell volt az, hogy a nagyon elején idézőjelben beszálltál a Bitcoinba, mint Vágási Feri az internetbe, akkor egy Lambóval gurultál ki végül. Ma már szerintem egy kicsit megfontoltabban kell kokettálni ezzel a területtel.
Egyértelműen. Ezt maximálisan el tudom támasztani.
Lássuk be, mindenki gondolkodjon el magában, mindenki nem lehet milliárdos. Jó, tehát lesznek akik a csodák nincsenek, igen, lesznek akik a buliból jól jönnek ki, valószínűleg már kijöttek a buliból, de mindenki nem jöhet ki.
De ugye ezt nem szüleid mondták, hogy nyugi, te nem lehetsz soha gazdag.
Nem, én gazdag lettem és életben maradtam, mint a híres 50 Cent album is mondja.
És az utca iskolájában.
Az utca iskolájában. Egy nagyon nagy, mivel azért a hekkés lángosban vagyunk, azért egy-két mondatot azért szeretnék beszélni arról, hogy ebben nem ástam bele magamat, mert ez egy külön tanulmányra lenne szükség ilyen szempontból, de ugye már voltak itt nagy problémák a, az Ethereum-mal is. Sokszor hallottam azt a kijelentést, hát, hogy az Ethereum az ilyen bétában van. Ezek a kijelentések nem a legfrissebbek, nem tudom, hogy jelenleg hogy állunk az Ethereumhoz.
Én azt gondolom, hogy minden bétában van. Tehát, hogyha megnézed az interneten a HTTP protokollt, ami önmagában ugye egy stateless protokoll, és semmilyen titkosítást nem tartalmaz, és mégis ezen a protokollon működik a komplett világ mostanra. Ugye hála Istennek már tudunk olyanról, hogy HTTPS. Azt gondolom, hogy ez is igen csak az elején jár, igen csak bétában, sőt, akár még alfában is van. Ez nem jelenti azt, hogy ezekkel a dolgokkal nem kell kísérletezni. Ez pusztán annyit jelent, hogy ahogy te is említetted, illetve ahogy ti is említettétek, fenntartással kell bizonyos állításokat kezelni.
Én is azt gondolom, hogy azt el kell engedni, hogy még gyorsan még be kell szállnom ebbe a területbe, mert akkor leszek 10 milliárdos, oké, a 100 milliárdról már lecsúsztam, mert nagyon ezt el kell engedni. Egy dolgod van, szerintem öleld a kebledre ezt a technológiát, ismerd meg minél inkább, ásd bele magad minél, amennyire csak képes vagy, nem kell zseninek lenni, igen, de amennyit tőled telik, próbáld meg elsajátítani ezt a területet, és te leszel a császár. És el fogsz jutni arra a pontra, amit elvársz magadtól, meg elvársz a világtól, nyilván a Lambóval nem fogsz tudni kigurulni, nem ennyire egyszerű a történet, de egy olyan világgal nézünk farkas szemet, ahol egész egyszerűen ezeket a dolgokat érteni kell majd. Vagy maradhatsz a 20. század gyermeke, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, de nekem jó lesz a papír.
Igen, itt az olló az iszonytató módon nyílik, amiről már gondolom, hogy sokat beszéltetek ti is, ez a technológiai olló, hogy gyakorlatilag vannak, akik használják az adott szolgáltatást, és vannak, akik létrehozzák ezt az adott szolgáltatást. És a tudásbeli különbség irtózatosan nagy a két társaság között, és még egyszer mondom, én nem állítom azt, hogy valakinek az utolsó bitig meg kell értenie ezt a témakört, viszont abban a pillanatban, ahol mondjuk egy hivatalos fizetőeszközé válik ez a dolog, vagy az életünk része lesz, úgy szerintem érdemes tisztában lenni az alapokkal.
Meg addig is nekünk is egyébként van felelősségünk, akik nagy nyilvánosság előtt beszélünk erről, ugyanis nekünk meg érthetően kell ezt elmondani, amiről mi legalábbis tudunk, én se gondolom magam hatalmas zseninek ezen a területen, de amit nekem sikerült megértenem, azt nekem azt gondolom úgy kellene továbbadnom, hogy más is értse.
Igen, azt nem szabad tényleg elfelejteni, hogy most erről a Bitcoinról, a smart contractokról, meg erről az egész technológiáról úgy beszélünk, hogy ezek majd így jönnek. De ugyanígy beszéltünk az internetről is, ugyebár annó. És most is ott tartunk, hogy az emberek használják folyamatosan, gőzük nincs, hogy hogyan működik, a routerek, az IP csomagok, a HTTP, meg az összes minden, amit mondjuk egy informatikus, vagy egy olyan ember, aki ebben dolgozik, ez mind tud, de vannak számtalan, ugyebár az embereknek a többségének gőze nincs arról, hogy ez hogyan működik. Ugyanez lesz szerintem a smart contractokkal, illetve a blockchain-nel, meg az ilyen típusú digitális fizetőeszközökkel, hogy nem fogjuk tudni, hogy hogyan működnek, egyszerűen csak a telefonon megnyitom, rákattintok, hogy igen, akarom, vagy igen, kifizetem, vagy igen, kérem, és meg fog történni a háttérben a dolog. És maga az egész a háttérben meg biztosítanak szakemberek arról, hogy tényleg az történik, aminek kell. Mint ahogy a HTTPS is, meg a kommunikáció, meg a routerek is ugyanúgy.
És ez mindaddig nem probléma, amíg megbízunk abban az adott rétegben, aki ezért felel. De ugye látjuk azt, hogy mi történik az adatainkkal is, tehát egyfajta ilyen adatkezelési vadnyugat van jelen, és hogy ez most kezd így egy kicsit átalakulni. Tehát mindaddig a pontig, amíg ezzel visszaélés nem történik, és tudatos döntéseket tudunk hozni. Egyszer beszélgettem valakivel, aki kifejezetten ilyen célzott marketinggel foglalkozik, és kérdeztem, hogy ezeket az adatokat, amiket te begyűjtesz másoktól, és amúgy felhasználod jogosan amúgy, tehát hogy ők hozzájárulnak, stb. Tehát ez nem egy illegális tevékenység volt, de hogy te hogy állsz ehhez a dologhoz? És ő azt mondta, hogy én is örömmel átadom ezeket az adatokat annak érdekében, hogy egy magasabb minőségű szolgáltatáshoz jussak hozzá. Hogyha ez a fajta ilyen tudatosság megvan az adott illetőben, akkor nekem ez az ég egyet a világon semmi problémám nincs. Szerintem ott kezdődnek a problémák, amikor ez a fajta tudatosság nincs jelen. Tehát kapsz úgy egy remarketinget, vagy úgy kezelik az adataidat, hogy te ezzel nem vagy tisztában, nem tudod, hogy hogyan manipulálnak vele, illetve nem tudod, hogy kinek adják még át, és az milyen módon fogja ezt használni.
És az is nagyon probléma a tudatossággal kapcsolatban. Nagyon sok mindennel nem vagyunk tisztában, ami az online térben zajlik, és amit az online térből nyerni tudunk például. Nagyon sokan nem tudják, hogy alanyi jogon minősített elektronikus aláírás birtokosai. Te is, hogyha van ügyfélkapud, van lehetőséged minősített elektronikus aláírással aláírni, amiből az következik, hogy azáltal aláírt dokumentum teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, tehát egy bírósági eljárás során a bíró nem mérlegelhet, hogy azt elfogadja-e, mint a te nyilatkozatodat, mert el kell fogadnia, mert ott van műszakilag a letagadhatatlanság. És ezt nagyon kevesen tudják, már csak azért is problémás ez, mert hogyha elmész a kormányhivatalba, és azt mondod, hogy akkor szeretnék kérni egy e-személyt, és abban legyen létszíves aláíró tanúsítvány, akkor először is kihordanak egy szívrohamot ott ülve, majd közlik, hogy mert tudod, most még csak így kéred ezeket a tanúsítványokat, de mi van, hogyha majd valami beadványt nyújtasz be, akkor meg hogy fogják ők ezt a sok egyes meg nullást értelmezni? Minden megtesznek azért, hogy lebeszélnek arról, hogy te itt most tanúsítványt igényeljél, amikor meg megújítod, akkor meg és ez múlt heti történet, akkor meg kérdezték, hogy használta már? Hát mondom, nem, mert még nem vettem meg azt a 14 ezer forintos kártyaolvasót, majd ha az is alanyi jogon jár, akkor majd használom. Szóval nem használta, tehát hogy így ízlelgette azt, hogy én itt kérem ezeket a tanúsítványokat, de mire? De egyébként mondom, tehát, hogy most például munkaviszonyban megkapjátok havi szinten a bérpapírotokat. Az egy olyan okirat, ami jelen állás szerint azt hiszük, hogy bizonyít valamit, 30 év múlva semmit nem fog bizonyítani. Ugyanis egy olyan világban fogunk belépni, amikor gyakorlatilag a gyerekeink, az unokáink röhögni fognak azon, hogy mi miért hittük azt, hogy egy papírra ráfirkantott krix-krax, az hitelesít bármit, hogy az a odaírt dátum az azonos a valóság. Elvárás lesz az, hogy technológiailag is bizonyítsuk ezeket a körülményeket. Nem ártana egyébként az azonosításra visszavezett dokumentum hitelesítés nevű szolgáltatást igénybe venni, röviden AVDH, ha van ügyfélkapud, azáltal tudod elektronikusan aláírni a doksikat, és az 30 év múlva is ugyanolyan hiteles lesz, mint most, és senki nem fogja tudni azt mondani, hogy te ezt koholtad, ezt a dokumentumot, mert ott lesz az időbélyeg, hogy te ezt ma aláírtad. Ma már megvolt ez a dolog.
Igen, szép jövő vár ránk mindenképpen. Itt ezen kapcsán szeretnék még egy pillanatot beszélni arról, hogy azért az Ethereum hálózat sem volt teljesen mentes a hackektől, ugyanúgy, ahogy egyébként a Bitcoin hálózat sem volt az. Hozzátartozik mindenképpen kiemelendő, hogy nem magát a hálózatot hackkelik ilyenkor meg. A Bitcoinnál is az volt, hogy nem a Bitcoin dőlt meg, hanem a valetek dőltek meg. Valetekhez fértek hozzá, valetek vesztek el, így veszett el pénz a Bitcoin világában. Ugye bár beszéltük, hogy a Bitcoin az ilyen szempontból egy sokkal egyszerűbb, primitívebb dolog, egy dologra lett kitalálva, és azt csinálják vele. Az Ethereum világában ugye bár tudjuk programozni, a Solidity-nek hála, illetve más nyelveknek hála, és itt nem fogjátok elhinni, programozói hibákat vétettek azok az emberek, akik ezeket a smart contractokat írták. És az egyik legnagyobb hack az a DAO hack volt, ami az volt, hogy volt egy DAO, ha jól emlékszem, föl volt rátöltve, nem tudom, 30 millió Ethereum, nagyon sok Ethereum volt feltöltve rá, és lehetett egy olyat csinálni, hogy ahogy én értem, aztán majd mindjárt kiegészítetek, hogy gyakorlatilag a nullázása a tranzakciódnak utolsó pontban történt meg. Tehát lekérted a pénzt, és a levonás, tehát megtörtént az utalás, de a levonás az utolsó pillanatban történt meg. És többször lehetett levonni, és meg tudtad szakítani a levonás előtt a folyamatot, és így lehetett folyamatosan kipumpolni ebből a smart contractból a pénzt, hogy megszakítottad a levonás előtt, mert úgy kellett volna leprogramozni, gyakorlatilag két sort tényleg csak meg kellett volna fordítani. YouTube-on egyébként nagyon jó videók vannak erről, meg is mutatják a kódot, hogy pontosan hol volt a probléma, stb. Annyi, hogy két sort meg kellett volna cserélni, hogy először levonom, és utána küldöm a pénzt. De először küldte a pénzt, és utána vonta le, és most ez nagyon le van leegyszerűsítve a probléma, de így lehetett gyakorlatilag a smart contractból kipumpálni a pénzt, és így a csávó gyakorlatilag el is tűnt.
3,6 millió Etherre.
Igen.
Ugye ami... akkoriban egy 20 dolláros árfolyam zuhant 13-ra, de mostanra ez ugye jelenleg több mint 200 dollár.
És nem csak, hogy ezt, ugyebár volt egy fork, ami azt jelentette, hogy megegyeztek, amit nem egészen tudok, hogy hogyan lehet megegyezni egy ilyen community-ben, de megegyeztek, hogy akkor újraindítják. Hát nem újraindítják, gyakorlatilag egy új forkot indítanak, egy új sávot indítanak az Ethereumból, és így lett gyakorlatilag a Classic, az Ethereum Classic, amiből ellopták a pénzt, és az megy tovább, és lett egy fork, amiből nem lopták el a pénzt, aminek mi lett most a neve annak simán?
Ethereum Essentials. Ugye, most csak mondtam valamit, nem tudom.
Nem, hát ugye az az Ether.
Az az Ether lett. Tehát és akkor lett a Classic,
igen, is van a
amiben
Classic.
Meg ellopták a pénzt, és lett a... De mind a kettőt használják, mert nem lehet kivonni, tehát nem lehet megszüntetni. A kérdés az, hogy melyiknek mennyi az árfolyama. Tehát lett egy új Ethereum. Ugyanígy volt egy hack, az a Parity hack volt, az egy cég, azt hiszem a cég volt a Parity cég, ők is írtak egy rossz smart contractot, és az a vicces, hogy ezt a smart contractot az az ember írta rosszul, aki a Solidity nyelvet programozta. Tehát magának a nyelvnek a programozója írt egy rossz, a saját nyelvén egy rosszul működő smart contractot, és ott is elvittek pénzt, és ott viszont nem szavazták meg a forkot, úgyhogy ez a pénz az eltűnt. Ott az volt a probléma, hogy ugyebár egy library volt, és bárki tudta a library-t használni, és nagyon egyszerűen fogalmazva nem ellopták a pénzt, hanem megsemmisítették a pénzt, mert a csávó fogta és meghívta ezen a smart contracten a kill parancsot, amit bárki meghívhatott, és gyakorlatilag onnantól kezdve megsemmisült az összes smart contract, ami erre a library-re épült, és nem volt onnantól kezdve hozzáférhető. Úgyhogy gyakorlatilag az a pénz akkor ott eltűnt. Az benne van gyakorlatilag a blockchainbe, és senki nem fér hozzá. Tehát abból igazából szerintem senki nem... Biztos, hogy volt valamilyen profit, de hogy konkrétan Ethereumot nem kapott belőle senki, az majdnem biztos, de ez egy hatalmas kihatása volt az egész láncra. Ilyen dolgok történtek, de egyébként van tudomásom szerint még, de ez az ilyen két ilyen legnagyobb és két ilyen első. És mind a kettő abból a problémából ered, hogy a smart contractot, amit megírtak, azt nem úgy írták meg. Azóta vannak túlok, tudomásom szerint, amikkel lehet smart contractot validáltatni. Tehát logikára validáltatni, hogy ebből most te téged. Ugyebár többféle dolog kijöhet egy validáltatásból, tehát vagy úgy írod meg a smart contractot, hogy téged lopnak meg, vagy úgy írod meg a smart contractot, hogy te lopsz szándékosan, és ezekre mind-mind van kéz. És állítólag nagyon pontosan lehet validáltatni smart contractokat. És van egy olyan probléma jelenleg, hogyha valaki nagyon okos, akkor elkezd smart contractokat validáltatni, mert átnézi őket, és hogyha találsz hibás smart contractot, akkor mi van akkor, hogyha visszaélsz vele? Mert ugye ez a tool, ez megmondja neked a smart contractról, hogy hibás vagy nem hibás. És mondjuk, hogy valaki ír egy smart contractot, és nem tudja, hogy van ez a tool, amivel keresztül lehet futtatni, hogy nézze meg, hogy hibás ez a smart contract, és nem futtatja le, de valaki jön, aki meg... Ez körülbelül az, hogy mindenki tud weblapot írni. Ez ugyanaz az internetre, bárki oda tud tenni az internetre egy weblapot, és az a weblap lehet, hogy sérülékeny. És ez a smart contract lehet, hogy sérülékeny. A kérdés, hogy mennyi pénz van mögötte?
Sem megerősíteni, sem cáfolni. Nem tudom az elmondottakat, de nagyon szépen összefoglaltad.
Örülök neki. Úgyhogy érdemes Solidity-t tanulni szerintem. Érdemes jól programozni Solidity-t, mert neked is fontos lesz, illetve képzeld el, amikor majd előjönnek egyre több Solidity programozó fog kelleni, aki ezeket tudja programozni. Nyilván ehhez hozzá fog majd idővel járulni az is, hogy egy megfelelő biztonsági processzek fognak mögötte állni, de biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy igen, én tudok Solidity programozni. Aztán ír neked egy smart contractot, amivel működik mondjuk a céged, a DAO-d, és egyszer csak kiderül, hogy az a smart contract hibás volt. és nagyon szomorú leszel te, aki megbíztad azt az embert, hogy írja meg neked a smart contractot.
Én azt prognosztizálom, hogy lesznek úgynevezett kriptojuriszt, kriptojogász munkakörben dolgozó emberek, akik meg ugyanannyira kell jogásznak lenniük, mint amennyire programozónak, és egyiknek sem, mert ez egy akkora, annyira új terület lesz, hogy gyakorlatilag igény lesz rá. Nem, érdemes lenne egyébként tornászni, hogy ilyen munkakörben is tudjunk dolgozni, mert hogyha már a programozással akkora gondban vagyunk, hogy 10 000-rel hiányoznak programozók Európából, akkor ezzel mekkorában leszünk, hogyha egész egyszerűen nem lesz ember, aki megbízható módon értelmezni fogja tudni az okos szerződés rendelkezéseit.
Illetve ami nekem még nagy kedvencem, az az orákuluboknak az állapot, amiről beszéltünk, hogy külső forrás bejövő információ annak érdekében, hogy kiértékeljük az adott smart contractben a feltételeket. Itt tudomásom szerint még nem volt hack, de már alig várom, hogy ez hogyan fog. De ezek nagyon nagy kihívások, ezekkel még meg kell küzdenünk. Én szerintem ez egy nagyon jó irány. Megmondom nektek őszintén, én világéletemben nevetségesnek tartottam a papírokat. Hogy ráírjuk a nevünket, mi van, hogyha más helyet írom rá azt a krikszkrakszot? Mi bizonyítja azt? Szóval nekem ezek a fejemben, ezek mindig annyira képlékenyek voltak, hogy ó, most szerződést írunk, meg a pecsét. Jaj, hát a pecsét. Úristen, honnan szerzek én ilyen pecsétet? Tehát soha nem láttunk még ott, hogy valaki pecsétet hamisít. Na mindegy.
Hát a 3D nyomtatók világában ez gyakorlatilag már délutára meg lenne az a hamisított pecsét.
Hát körülbelül igen. Tehát meg a, most az iskolától kezdve, amikor viszed magaddal a testnevelés órára a felmentés, az orvosi igazolást, hagyjuk már. Tehát ez egy papírfecni. Alig várom, hogy esetleg a jövőbeli gyerekem, aki nem lesz, hogy az iskolában mondjuk ilyen smart contract formájában viszi az orvosi igazolást arra, hogy ő nem tesiszhet például. De mennyire király lenne. Jó lenne rá, nem? Tehát akár működhetne is. Verifikálható?
Abszolút.
Várom, tehát miért ne? Nagyon király. Akarunk-e még valamit esetleg mondani a smart contracttól? Úgy érezzük, nem, mindenki boldog. Reméljük, hogy a hallgatók is boldogok. Antenna, ébresztő.
Érdemes ilyen nyelveket tanulni, meg érdemes ezzel foglalkozni, és érdemes minket is hallgatni legközelebb, és amikor visszatérünk egy következő vendéggel, vagy vendég nélküli adással. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok.